Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük szépen, olyan jó, hogy a templomban is hallhattam, mert vasárnap reggelenként mindig hallom, vagy kintről, vagy bentről a kánonkör énekét, lehet hozzájuk csatlakozni, akik szeretnek énekelni, együtt vannak minden vasárnap reggel. Jöjjetek testvéreim, fennállva fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből, annak harmadik részéből, a harmadik verstől a 11. versig olvasom Isten igéjét. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Igaz ez a beszéd, és szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elöljárni, ezek jók és hasznosak az embernek. De kerüld az ostoba vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodásokat és a törvényeskedő harcokat, mert ezek haszontalanok és hiába valók. A szakadást okozó ember elől egy vagy két figyelmeztetés után térj ki, tudván, hogy az ilyen ember kivetközött önmagából bűnben él, és magában hordja ítéletét. Isten áldja meg a felolvasott szentigét, hogy közel jöjjön hozzánk, és általa az életünk tisztább, jobb, Istennek tetszőbb lehessen, könyörögjünk ezért, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged azért, hogy meghívtál bennünket mára ide a te templomodba. Köszönjük, hogy nyitva állhat, ahogyan a te atyai szíved is nyitva áll előttünk. Köszönjük ezt a te nagy nyitottságodat, megújuló kegyelmedet. Akkor, amikor szeretett testvérek, kedves barátok, kedves rokonok, társak tűnnek el mellőlünk a minden élők útján, a gyászunkban különösen is megbecsüljük, Urunk, hogy nekünk még adtál napokat napjainkhoz. Eléd hozzuk azokat a családokat, akik gyászolnak velük együtt mi is, adj nekik erőt a mai Isten tisztelten is. És nekünk pedig hálát, hogy még van időnk, hogy még tart a kegyelmi idő számunkra. Köszönjük ezt a te napról napra megújuló kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy úgy is kegyelmezel nekünk, mint közösségen, mint egyházon, hogy újra és újra van szavad hozzánk, hogy mint tisztább és mindinkább rádmutató, téged dicsőítő lehessen azoknak közössége, akik a te nevedről neveztetnek. Így kérünk, hogy tisztogass most bennünket, tisztítsd a látásunkat, a szívünket, a szavainkat, a gondolatainkat, az életvitelünket, egész lényünket. Hívjuk Szentlélek Isten a te közelségedet, közösségedet, tölts ki ránk úgy, ahogyan minden alkalommal, évszázadokon keresztül, amikor emberek újjászülettek, benned megújultak. Jöjj Szentlélek Isten, és beszélj velünk úgy, ahogy csak te tudsz, az emberi szót te fordítsd át isteni szóvá, hogy a számunkra isteni szóvá lehessen. Így könyörülj rajtunk ige hallgatókon, ige hirdetőn egyaránt. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért imádkozunk. Amen. Szeretett testvéreim, az olvasmányról is szeretnék közöttetek beszélni, de kiváltképpen a most következő ige szakaszról szeretnélek tanítani benneteket. Ez is a Titus levélben van, Titushoz írott levélben, de az első részben, az első részből olvasok, az első négy versből. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet Isten, aki nem hazudik, károli fordításban az igazmondó Isten, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével, amelyre megbízást kaptam a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből. Titusnak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami üdvözítőnktől, szabadítónktól. Foglaljunk helyet! Szeretett testvéreim, másodszor is, két héttel ezelőtt már így tettem, azt kell, hogy mondjam, hogy ne tessenek haragudni, aki klasszikus prédikációra készült mára, az megint pórul jár egy kicsit. Nem klasszikus a prédikáció, már csak azért sem, mert mind a két részről fogok a testvéreknek beszélni. És azért is, mert a Titus levél annyira szívemen van, próbálom minden nap elolvasni, amióta elutaztam és néhány napot Istennel tölthettem, úgy igazán csak ketten. Ez a Titus levél nagyon felhangosodott bennem, és nem is nagyon tudok másról beszélni. Azért is mentegetőzöm egy kicsit, mert nemrégen ebben a templomban az egyházmegyei hitoktatónak volt egy záró alkalma, ahol szintén erről az igéről beszéltem, természetesen egy kicsit másképp. És szeretnék utalni a két héttel ezelőtti igehirdetésre is, emlékeztetőül azt az ábrát, amit akkor csináltunk, azt a liturgiás lapra tettem, és nyugodtan nézzük is, újra egy kisebb változatban, és egyik testvérünk volt olyan jó, hogy leírta a két héttel ezelőtti igehirdetés szó szerint, ezt a gyülekezet honlapján, Facebook oldalán el lehet olvasni. Azért mondom ezt nem reklámképpen, hanem két hét alatt rengeteg reflexió született erre az igehirdetésre. Nagyon sokan reagáltak így vagy úgy. Úgy láttam, hogy sokakat megmozgatott, és nekem pedig sokan hiányoztak azokból, akik akkor nem voltak itt. Örülök, hogy most többen itt vannak közülük. Így szeretném egy picit azt a gondolatmenetet folytatni, kicsit felidézve és onnan folytatni, és egy kicsit másképp megvilágítani ugyanazt az üzenetet, hogy mit gondolunk intésről és ígéretről, amit már két héttel ezelőtt próbáltam Jónás története alapján a testvérek szívére helyezni. Arról beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy két dologra nagyon kell vigyázni a keresztény gyülekezetnek, persze sok minden másra is. Egyrészt a kegyelem légkörére. Arra a légkörre, ahol az ember szabad lehet arra, hogy önmaga legyen, a maga bűneivel, és megtapasztalhatja úgy, ahogy van, az Isten kegyelmét, jóságát, irgalmát. Egy olyan légkörre van szükség a gyülekezetben, ahol szabadok vagyunk arra, hogy önmagunk lévén a szabadítóval találkozzunk, aki ingyen kegyelemből megtisztít, meg átformál bennünket, hogy Isten irgalma elérkezzék hozzánk. A kegyelem légkörére vigyáznunk kell, és arról beszéltünk, hogy az ítélet, az ítélkezés, az intés, amiben nincs kegyelem, az nagyon tönkre tudja tenni a gyülekezetnek ezt a légkörét, ahol csak mindig intés van, törvények vannak, elvárások vannak, és a kegyelem légkörét ez rombolja. De ugyanilyen erővel, ahogyan beszélgettünk erről, vigyáznunk kell a Krisztus követésének az épségére is. Ezzel azt értem, hogy azt a Krisztust követjük, aki ő valóban, és azon az úton járjunk, amelyre elhívott bennünket, és ennek konzekvenciái vannak a gyülekezeti és személyes életünkre nézve is, hogy hogyan élünk, ez a hogyan. Hogy miképpen éljük meg azt, hogy Krisztus követői vagyunk, mit kezdünk azzal a kegyelemrel, amit Krisztustól kaptunk, hogyan élünk vele, jól élünk-e vele, és ez, ennek tekintetében bizony szükség van arra, hogy az intést gyakoroljuk, mert ha nincs intés, ha nincs az Isten beszéde, az Isten tanácsa, hogy a Titus levélben is sok ilyet olvasunk, akkor meg a Krisztus követés szűnik meg. És erre a kettőre egyszerre kell vigyáznunk. És azért hoztam ezt elétek, testvéreim, mert úgy látom, hogy talán az elfogadásban, az irgalomban jók vagyunk, ezt hoztuk, ez a gyülekezetnek egy nagyon szép öröksége, és talán a másikban egy kicsit gyöngébbek vagyunk, viszont mostanában úgy vettem észre a közösségünkben, hogy inkább az intés, a törvény, a Krisztus követésének a tisztaságára ügyelő hangok szólaltak meg erősebben, és mintha a másik háttérbe szorult volna. Ezért erre az egyensúlyra szeretném, ha figyelnénk, és mindenekben az Isten szeretete, mert szeretet által intünk, majd látjuk, és próbál megint kicsit másképp megvilágítani, és szeretet által nézünk irgalommal a másik emberre. Minden abból indul ki, amit az ábrában is látunk, hogy én magam átéltem-e már Isten irgalmát. Mert ha nem éltem át, akkor magammal és másokkal is rettentő kegyetlen tudok lenni. Hiába járok templomba, hiába olvasok Bibliát. Ha hiányzik az, hogy én magam átéljem, hogy az Isten úgy, ahogy vagyok, szeret, elfogad és irgalommal néz rám, akkor ha ezt átélem, akkor én magam is másképpen fogok az emberekre nézni, jobban tudok irgalmazni. És ugyanakkor engedem-e a saját életemben, hogy az ige, amikor olvasom, vagy egy ige hirdetés, vagy egy testvéri szó incsen engem, és engedek-e az Isten beszédének, merem-e magam kitenni annak, hogy az Isten mondjon bármit, én úgy akarok cselekedni, ahogy ő mondja, legyen a te akaratod szerint, úgy teszek, ahogy te mondod. Tehát nekem először magamnak kell ezt a kettőt átélnem egyszerre, bár hadd mondjam, hogy az irgalom van előbb, mert ha már kegyelmet kaptam, akkor hálából tudok az Isten útján járni, és hálából az Isten iránti viszont szeretetből tudok javítani az életemet, de az én életemben is egyensúlyban legyen ez a kettő, mert ha nincs, akkor baj van, és kifele is baj van. Mert hogyha nem élem át, hogy én magam engedek Istennek, akkor nehezen tudom az intést gyakorolni mások felé, vagy egyáltalán az Isten útjáról bizonyságot tenni, hogy mit jelent Krisztus emberének lenni. Mert az nem él akárhogy, aki Krisztust követi. Számomra az is nagyon fontos volt a két héttel ezelőtti tanításból, amikor az emberbe felvetődik, hogy ezeknek minek, akár hívőkre gondol az ember, akár kívülvalókra, ezeknek minek mondjam, ezeknek kár bármit is mondani, a mai világ ilyen és olyan, meg kell újulnunk abban, hogy Isten szemével nézzünk körül a metrón, a buszon, a szomszédainknál, a rokoni összeveteleken, vendégségben és a gyülekezetben is. Mert hogy ezeket, akikért mi azt mondjuk, hogy nem érdemes, az Isten nagyon szereti. Egyesével, személyesen. És a szeretetében benne van, hogy a kegyelmét hirdesse, és a szeretetében benne van, hogy incsen bennünket. Mind a kettőt szeretetből teszi. Tehát intés és irgalom. A Titushoz írott levélről fogunk majd beszélni egy kicsit most bővebben. Az olvasmányban, amit előbb olvastam a hosszabb részben, kapunk egy kis ízelítőt ennek a levélnek a hangulatáról. Azt mondanám, hogy ebben a levélben 70%-ban intéseket találunk, de nagyon erőteljes az a 30%, amiben nagyon mélyen ott van az evangélium és Isten irgalma. Érdemes többször elolvasni. Mert hogy nagyon sok és konkrét intés fogalmazódik meg benne, a második részben egészen konkrétan idősekhez, fiatalokhoz, rabszolgákhoz, mindenkihez van egy-egy szava Pál apostolnak, és magához Titushoz is, aki a krétai gyülekezetnek volt egy előjárója, és Titus személyében a krétaiakat szólítja meg, akikről nem túl hízelgő képet fest egyébként ez a levél, ha elolvassuk. Azonban Tituszt emlékezteti az olvasmányunk első mondatában egy nagyon fontos dologra. Egy kicsit a sláger szövegére is hajazva mondom, ilyenek voltunk, hogy mi is ilyenek voltunk. Mi is olyanok voltunk, amilyennek látjuk esetleg azokat, akik hit nélkül élnek, vagy a hitben hajótörést szenvedtek. Hogy ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. Testvéreim, minden hívő ember egyszer hitetlen volt. Még akkor is, ha gyerekkorában a templomban nőtt fel. Valahol még akkor is ott volt csomó minden benne, ami még nem tisztult ki. Hogy ne felejtsük el, hogy Isten kegyelme honnan mentett ki bennünket. És ez egy nagyon fontos kiinduló pont, vagy nézőpont, amikor egymás bűneit nézzük, akár irgalommal, akár intéssel. Hogy én is onnan jöttem. Azonban van egy fontos határkő, ez a szó, hogy de. Amikor azt mondja Pál, hogy de itt van előtte, és van utána. Előtte ilyenek voltunk, de most, amikor Krisztust megismertünk, egy nagy változás történt az életünkben. Van egy éles határ. És mi ez az éles határ, amiről az apostol beszél? Az éles határ az, amikor az evangéliumot meghallottuk, és személyesen eljutott hozzánk az evangélium Krisztusa. Ezért mindig ez a kiinduló pont, hogy átléptük ezt a határt, és ezt nem egymásról kell megállapítsuk, mert sokszor tévednénk ebbe, ha mi állapítanánk meg. Hanem önmagunk felől kell bizonyosnak lenni. És kérdezlek is téged, mert különben mindarról, amit beszélünk, sok minden nem egyértelmű belőle, hogy átlépted ezt a határt. Hogy a te életedben ott van-e az a de, hogy ilyen voltam, de Krisztust megismerve ilyen lettem. Elkezdődött egy változás az életemben. Testvéreim, azok, akik hallanak Krisztusról, de nincs változás az életükben, az életvitelükben, még apróságok sem. Jelzem, az már nagy változás, hogy templomba jár az ember, de nem elég. Hogyha nincs változás, akkor ott valami baj van, ott még Krisztusban nem kezdődött el az új életünk. Van-e ilyen határ az életünkben? Krisztus megjelenése elérkezette hozzánk igazán, ami mindent megváltoztatott. Ugyanakkor még egy dologra figyelmeztet bennünket Pál apostol ebben az olvasmányban, ha csak nagyon felülről nézzük, hogy mindaz, ami változás történt az életünkben, ami a de után következett, az nem a mi érdemünk, az nem a mi cselekedetünk, hanem ezt az újjászületés fürdője, a Szentlélek munkálta bennünk, utalás a keresztségre. Hogy mindez, és ott a szó az igében, figyeljetek meg, ott van előttetek az ige szakasz, ott van, hogy Isten irgalmából történt ez. Tehát az, hogy én hívő ember lettem, és bármi is változott az életemben, az nem az én nagy cselekedetem, hanem Isten munkája bennem. És az, hogy én egyáltalán hívő lettem, ez Isten irgalmának a csodája. És erre újra és újra rá kell csodálkozni, mert a hívő emberek ezt gyakran elfelejtik. Gyakran azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a hívők, ők a hitetlenek, és mi vagyunk a jó fiúk, ők a rossz fiúk. És elfelejtjük, hogy mindaz, amink van, az nem a mi érdemünk, azt kaptuk. És amikor irgalomról és intésről beszélünk, higgyétek el, hogy ez megint csak egy nagyon-nagyon fontos kiinduló pont. Erre emlékezteti Titus Pál apostol. Ez az, amit a hívő embernek sosem szabad elfelejteni, hogy nem rajtunk múlik. Az is kizeng ebből a levélből, az egész levélből, hogy a keresztény gyülekezet életvitelének, viselkedésének a tétje a misszió. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy a krétaiak jobbak legyenek, változzanak, amikor Titus arra hívja, hogy legyenek tiszta presbiterek, legyenek az asszonyok, a férfiak, az ifjak, a rabszolgák, ilyenek és ilyenek. Az mindig arról szól Pál apostolnál, nem valami erkölcsősz, az is borzalmas, a keresztényből erkölcsősz lesz. A kereszténység nem valami erkölcsi, nem tudom, erkölcsi csoda, valami erkölcsi szint, és erkölcsőszök a papok, megmondják, hogy nem szabad bűnözni. Nem ez a kereszténység. Testvéreim, mindig arról szól a kereszténységünk, az a lényege, hogy a mi életünk által, ahogy mi rákoskeresztúri reformátusok élünk, ahogy a te családod él, ahogy te magad élsz, ezzel másokat megnyer Krisztusnak. Mert Pált mindig az evangélium terjedése izgatta. Ez volt az, ami számára fontos volt, lényeges volt. Ez volt az, ami őt tűzbe tudta hozni, akikkel a tanítványság kérdései kurzuson együtt voltunk, rácsodálkoztunk, hogy valóban ez volt az izgalmas, ez hozta tűzbe Pál apostolt. Mert Isten tudja úgyis, hogy milyenek vagyunk. Nem Istenért szól ez, hanem azért szól, mert Isten, amikor elrontjuk, ha nem vagyunk tiszták, ha vétkezünk, azt tudjuk, hogy van kihez mennünk. Isten megbocsátja a bűneinket. Nem kell félnünk. Oda mehetünk hozzá minden nap, és gazdag a megbocsátásban. Nem azért fenyeget Pál apostol, hogy így meg úgy éljetek, hanem azért, hogy ahogy élünk, azzal megnyerjük másokat. És testvéreim, mindig akkor volt erős a kereszténység, amikor a keresztények hűséggel tudtak Krisztus útján járni, de egyben irgalmasak voltak kifelé. Szeretett testvéreim, a gyülekezet életvitelének, viselkedésének és benne a mi életvitelünknek, viselkedésünknek elsősorban tehát kifele van jelentősége. Így mondja Pál, hogy ne káromoltassék a Krisztus neve, hogy életünkkel másokat is megnyerjünk. A második részt, ha végigolvassátok, nagyon erőteljesen ott van benne. Hogy így is mondhatnánk, hogy Krisztus váltságműve, evangéliuma, ahogy John Stott mondja, megjelenjen a mindennapi életünkben és a kapcsolatainkban. Mindig ez volt a tét és ez volt a lényeg. Testvéreim, emeljük a tekintetünket az első rész első felére, amit alapigeként felolvastam. Ez volt az, amit a hitoktatóknak is sikerült egy kicsit elmondanom. Mire tanít bennünket, és az irgalomra intésre nézve, mit mond számunkra ez az első négy verse ennek az igének? Négy dolgot. Az első, hogy az identitásunkat újra felismerjük. Mert ha biztos az identitásom, akkor az intésem és az irgalmam is mások felé más hangvételben szól. Azt mondja Pál, hogy Isten dúlosza, azaz szolgája, rabszolgája vagyok. Ez az, amit legtöbbször elfelejtünk, főleg, ha valami egyházi státuszt kapunk, vagy ha valami olyan egyházi szolgálatba kerülünk, ahol valami jelentőségünk van, presbiterek leszünk, munkaágvezetők, munkatársak, püspökök, esperesek, és én még nem tudom micsoda. Testvérem, milyen más lenne az egyház élet, ha tudná a püspök, esperes, lelkész, presbiter, munkaág, mindenki, hogy én nem vagyok más, mint Isten rabszolgája. Szolga vagyok. Egyszerű szolga. Akinek van egy ura, akit számon fog kérni, akinek hűséggel tartozik, aki megteszi, amit az ura mond. Egyszerű rabszolga. Kemény szó ez, amit itt használ Pál. Ez az, ami alázatban tart bennünket. Aki mindig tudja, hogy Isten szolgája, az nem fog másokat ítélni. Az nem fog ítélkezni olyan kemény szavakkal, ahogyan sokszor megtesszük. A másik, amit mond, hogy Jézus Krisztus küldöttje vagyok. Ez meg ad egyfajta tartás számunkra. Igen, rabszolga vagyok, de nem akárkinek, Jézus Krisztusnak a küldöttje. Amikor Pál a levelei elejére ilyeneket odaír, annak mindig az a jelentősége, hogy az én nevem Pál, de az egyébként semmi, egyébként a Paulus az kicsit jelent. Tehát amikor görögül hallották, hogy Paulus, ja, ez a kicsi, ez a kicsi. De odaír elé egy nagy nevet, hogy Jézus küldöttje. És ez ad súlyt a szavainak. És szeretett testvéreim, amikor Bibliaórán megszólalunk, vagy amikor lelkészként szolgálok közöttetek, az én szavaimnak csak az ő neve adhat súlyt, ha ő szerinte szólok és szólunk egymásnak. Az intésben, az irgalomban is. Az irgalom Jézus szava nélkül egyszerű tolerancia, elfogadás. Jézus neve nélkül az intés kemény ítélkezés vagy bántás. De Jézus nevében, benne maradva a névben, egészen más. Jézus Krisztus küldöttje vagyok. Ő a tartást, ő a forrás, és ő adja az irányt. Megbízást kaptam, ezt mondja Pál apostol. Micsoda bátorítás, és egyben micsoda kötelezés, elköteleződés az, hogy én megbízást kaptam Istentől, és testvéreim, nem árulok zsákba macskát, ti is megbízást kaptatok. Ez nem a lelkészeknek, presbitereknek, egyebeknek a privilégiuma. A református gondolkodás szerint mindnyájan Isten küldöttjei vagyunk, ott, ahol élünk. Testvéreim, én nem a missziói rendezvényekben hiszek, hogy abból majd csoda lesz, és ezre megtérnek. Volt ilyen ideje az egyháznak. Hanem abban hiszek, hogy ti magatok, mint misszionáriusok, ahol éltek, ott képviselitek hűségesen Krisztust. Ott vagytok ti megbízottak. Megbízást kaptál, testvérem, hogy a rokonság előtt az a legnehezebb. A gyerekeid, unokáid, a munkatársaid előtt, az iskolatársaid előtt, a tanáraid előtt, a szomszédaid előtt Jézus Krisztust képviseld. Ez egyszerre kötelez, bátorít és megtisztel bennünket. Az intés és az irgalom indítéke, forrása, hogyanja, tehát az identitásunkban van kódolva, vagy kik vagyunk. Isten rabszolgái, Jézus Krisztus küldöttjei, akik megbízatást kaptunk. Másodszor. A másodszor nem csak az identitásunk újrafelismerése, hanem a célunk újrafelismerése is segíthet bennünket. Azt mondja Pál apostol, hogy miért is kapta ezt a küldetést, mi a cél? A cél, hogy higgyenek az emberek, hogy megismerjék az igazságot, hogy az igaz Isten tisztelet, mondhatnám, az Isten tisztelet, ez a szó, ami itt áll, jelent kegyességet, lelkiséget, lelkületet, azt, ahogyan megéled a hitedet, a hit gyakorlását, és az örök élet reménységét. Szeretett testvéreim, a célunk nem más, mint hogy a mi életünk által mások is higgyenek, megismerjék az igazságot, igazán tiszteljék az Istent, és legyen reménységük. Ma az egyik presbiterünk az Isten tisztelet előtt, ahogy készültünk, úgy szólította meg Istent, hogy reménység Istene. Ez engem nagyon megragadott. Reménység Istene. Mit is jelent ez? Hogy elmondjuk, hogy van remény. Testvéreim, ezért abban sem hiszek, hogy a gyülekezetek, a templomok akkor telnek majd meg, ha nagyon PC lesz, meg nagyon hangulatos, meg kiszolgáljuk a mai igényeket, technikailag fejlettek és modernek leszünk, nem éneklünk avult énekeket, és fantasztikus dolgokat csinálunk itt a templomban. Vannak olyan lelkészek, akik azt mondják, hogy mindenféle módon az emberek fele kell menni. Én meg azt mondom, hogy az evangéliumot kell hirdetni, mert céltévesztünk, ha nem az a cél, hogy az emberek higgyenek. Ezért, amikor intesz, amikor meginted a testvéredet, egy testvéri szóval, ha Isten indít rá, amikor irgalmat hirdetsz, és azt mondod, hogy jó vagy így, ahogy vagy Istennek. Ne aggódjál, szeretünk. Jó, hogy itt vagy. Akkor ezt mindig azzal a céllal kell tegyük, hogy a hitben növekedjen a másik. Hogy igaz Isten tisztelő legyen. És ennek mind a kettő egy nagyon szép lehetősége. A keresztény közösség bizonyságtétele, intés és irgalomhirdetés kifele is. Mások fel, akik még nem ismerik az Urat. Vajon ezzel a lelkülettel megyünk-e? És magamat kérdeztem meg először, és elég csúnya választottam. De titeket is ezután megmerlek kérdezni, hogy vajon érdekel-e bennünket az, akik kín vannak, azok, akik kín vannak? Érdekel-e, hogy mások higgyenek? Vagy beletörődtünk, hogy vagyunk mi hívők, meg vannak a többiek, akik meg nem hisznek? Nemrég volt itt valaki nálam, akit 15 éve ismertem meg, egy bizonyos kazuális szolgálat kapcsán, és 15 éve nem láttam, és aranyos volt, mert így mondta, hogy nagyon megmaradt benne az, hogy én nem erőszakoltam rá a hitet. Ez lehetne dicséret meg szidás is, hogy lelkész nem erőszakolja a hitet. És azt mondja, büszkén mondja, ilyen mosolyogva, kicsit azért már talán valami elindult, azt mondja, de még most se hiszek. Hát gondolkoztam rajta, hogy most ezt jól csináltam, vagy rosszul csináltam. Végis 15 év után visszagyütt, és abba állapodtunk meg, hogy legkésőbb az 50 éves, elárultam, hogy esküvőről van szó, az 50 éves házasság évforduló majd megtér, és ezen jót mosolyogtunk, de miközben beszéltünk, nem tudtam feladni nyilván azt, hogy nekem a vágyam az, hogy ő hívő legyen, és ezt mondtam is neki, hogy én vágyakozok ezután. Nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hol vagy kemény, és hol vagy irgalmas, hol vagy megengedő, hol mondod az igazságot. Igazság, szeretet, hogy jön ez a kettő össze? Nagyon nehéz, testvéreim, nehéz megtalálni nekem is. Testvéreim, minden esetre ez a célunk. Harmadszor az első négy versből számomra kiderül, hogy sok múlik azon, hogy Istent annak látjuk-e, aki. Istenünk újra felfedezése, újra felismerése. Nekem nagyon tetszik, azért is álltam meg ott a Károli fordításba, igazmondó Isten. Így mondja Károli, igazmondó Isten. Akinek ígéretei vannak. Hogy megerősödjünk abban, hogy Isten igazat beszél. Amikor igazságot hirdetek, irgalmat, intést, hogy az Isten nem beszél mellé, igazat beszél. Hogy igéjét kijelentő Istennel van dolgunk, aki önmagát kitárja előttünk. És ha Isten kitárja magát előttünk, és én megismerem őt, akkor hogy lehet, hogy én nem tárom ki Isten mások elé? Nem tárom Isten mások elé. Hogy lehet, hogy én megtartom magamnak? Ha Isten izgatja, hogy minket intsen, és az irgalmát hirdesse, akkor engem hogy nem izgat, hogy mások fele az ő szavát vigyem? Irgalom és intés. A tiszta Istenkép. És itt halljuk azt a szót, hogy üdvözítő Isten, A Károliban szabadító Isten van, ugyanaz a kettő, de én jobban értem azt, hogy szabadító Isten. Hogy Isten szabadságot hirdet nekünk, szabadítást hozott el. Testvéreim, olyan evangéliumunk van, hogy fel se tudjuk fogni, hogy micsoda ereje van, hogy abban a világban, ahol mindenki a szenvedélyeinek, a kötelességeinek, a fölösleges köreinek, a szokásainak a rabja, azt mondhatod te, hogy jöttem, hoztam a szabadító Istent. Micsoda erő van ebben? Milyen ereje van a mi evangéliumunknak? És akkor, amikor inted a másikat, vagy amikor Isten irgalmát hirdeted, ezt a szabadító Istent hirdeted, ezt a szabadító Istent. Ez az Istenkép fontos, mert másképpen nem megy, másképp nem tudunk jól menni másokhoz. Másképpen ítélkezünk csak, vagy csak toleránsok vagyunk. És végezetül, testvéreim, ott a 4. versben megszólítja Pál Tituszt. Egy nagyon is konkrét húsvér embert, és vele együtt egy nagyon is konkrét krétai gyülekezetet. Nagyon fontos, hogy újra felfedezzük, hogy ki közé küldött minket Isten. Ki közé küldött minket Isten? Mondhatnám mindenki felé. Mondhatnám azt, hogy a fele barát felé. Ki a fele barát? Aki éppen az utadon veled találkozik. Úgy, mint az irgalmas samaritánus példázatában. Tehát megint azt mondom, mindenki felé. De azt is mondom, hogy aki mindenki felé megy, az nem megy senki felé. Kikhez küldött Isten, szűkítsük a kört. A mi magyar népünkhöz, hogy felébredjen ez az ország. Mert lehet itt bármilyen kormány, bármilyen intézkedés, tagjai lehetünk bármilyen szövetségnek, ha meg nem térünk, elveszünk. Elveszünk. De küldött bennünket Magyarországon belül a főváros felé, Budapest felé. A mi egyházmegyénk felé, ahol 32 gyülekezet van. Küldött Rákoskeresztúr felé, vagy ahol laksz. Küldött azok felé, akik között vagy, akikkel nap mint nap találkozol. Azon belül a családod felé legfőképpen. Küldött a feleséged, férjed, gyereked, unokád, anyukád, apukád, nagyszüleid felé. Feléjük van küldetésünk. Azt mondja Kölcsei a Parainéziszében, ha egy gyertyát mindig mindenhova hordoznak, vagy mécsest, mindenhol sötétség marad utána. Ott kell lenni, ahova Isten helyezett bennünket, és ott világosságot árasztani, hogy ne maradjon körülöttünk sötét. És ebben szerepe van az intésnek, amikor a gyermekedet térdedre veszed, és elmagyarázod neki, hogy Isten mit tanít, hogy mire hív bennünket, vagy amikor odamész édesanyádhoz látogatóba, és látod, hogy már megint ökörségeket néz a tévén, és egész nap megy a tévé, és azt mondod neki, hogy lehet mást is csinálni, Isten nem erre tartogatta ezt a napodat, hogy elpocsékold, mert minden nap ajándék, és inted a munkatársadat, amikor Isten nevét veszi a szájára, és azt mondod, hogy neked ez a név nagyon drága, és ne tegye, mert te szereted őt, és ugyanakkor viszed az irgalmat az osztálytársaid felé, hogy amikor látod vétkezni őket, akkor nem tölsz párcát fölöttük, hanem elmondod, hogy Isten mennyire szereti őket így is. Vagy amikor látod egy gyülekezeti testvéredet, véletlenül a buszról, hogy valami olyat csinál a megállóba, vagy olyan valakivel beszél, akivel nem kéne, vagy megtudsz róla valamit, akkor nem a papothoz rohansz, hogy ez hogy lehet ilyen, meg olyan, hogy vehet ez úrvacsorát, hanem odamész hozzá, és hirdeted Isten irgalmát és szeretetét, vagy éppen inted, ha Isten indít. Mert itt a kulcs, testvéreim. Pál apostol azért írt Titusznak levelet, mert a lélek indította rá. Nem azért, mert levelezni támad kedve, vagy mert grafomán volt, hanem azért, mert az Úr Isten indította rá. És neked is akkor kell menned, és azok felé, akik fele Isten indít. Csakhogy. Ehhez nagyon mély csönd kell. Belső lelki csönd. Mert különben nem hallod meg a zajban Isten hangját, hogy kifele indít. Haragudhatsz Istenre, hogy már megint nem szól, de ahhoz le kéne halkítani az életednek a zajait, hogy egyáltalán valamit halljunk abból, amit Isten mond. Summa. Ez a két igehirdetéssel, testvéreim, együtt csupán annyit szerettem volna mondani, hogy mind befelé a gyülekezetben, mind kifelé, mind a kettőre nagy szükségünk van arra, hogy merjük Isten igazságát képviselni, és merjük kimondani, hogy Isten mire hív bennünket, és jobbítsuk meg útjainkat, de szükségünk van egymás iránti mélységes irgalomra, és mind a kettő fakadjon az Isten iránt és az emberek iránt való oldhatatlan szeretetből. Ebben a szeretetben újítsa meg a közösségünket, Isten, hogy amikor minket látnak, a Jézus neve ne káromoltassék, sőt, a Jézus arca kiábrázolódjon a közösségünk által, és a mi személyes életünk által is. Isten kedvezzen, segítsen nekünk ebben. Amen. Szokásunk szerint, testvéreim, legyünk egy picit csendben, hagyjuk, hogy vízhangozzanak bennünk az elhangzottak, és amit Isten lelke kierősít, arra egy-egy mondattal szívünk belső csendjében feleljünk imádsággal. Drága szerető Istenünk, köszönjük, hogy hallod a mi, akár még szavakkal meg sem formált gondolatainkat, érzéseinket, hogy nyilván vagyunk előtted, és most is hallasz bennünket. Urunk, azt olvassuk a te igédben, hogy a szeretet soha el nem fogy, soha el nem múlik. Mi pedig mégis azt tapasztaljuk, hogy a mi szeretetünk szüntelen fogy, és ha meg is marad, akkor is olyan ügyetlen, annyira tökéletlen, ahogyan mi szeretjük egymást. Akkor is, amikor intünk, akkor is, amikor irgalmazunk. De köszönjük, hogy a te szereteted soha el nem múlik, és a te szereteted soha el nem fogy. Jöttünk hát meríteni, mint forráshoz belőled, abból a szeretetből, amit ma is kimutatsz felénk, ezer meg ezer módon. Köszönjük, hogy úgy szeretsz bennünket, hogy ezt a világot körénk teremtetted, fenntartod, hogy egyszülött fiadat értünk adtad, hogy el ne vesszünk, hogy szent lelkedet elküldted közénk, hogy tudjunk az úton járni, hogy legyen vigasztalunk, pártfogunk. Dicsőítünk a te nagy szeretetedért, és szeretnénk ebből a szeretetből élni. Tarts meg bennünket ebben. Könyörgünk, Urunk, tisztánlátásért. Azért, hogy úgy tudjunk egymáshoz, felebarátshoz, testvérhez közeledni, mint akik szeretetből képviselik az igazságodat, úgy, ahogy te mondtad, hűségesen, vagy éppen szeretetből hirdetik a te irgalmadat, a Golgotai keresztre mutatva. Újíts meg ebben bennünket, Urunk, és vigyázz a mi közösségünkre, add, hogy az egymás iránti tisztelet, elfogadás, de a Krisztus követése is ott legyen és fontos legyen, és vigyázzunk egymásra, hogy senki el ne vesszen közülünk. Így könyörgünk egy szívvel, egy lélekkel, add, hogy a mi közösségünk téged mutasson másoknak, és hogy másokat, akik még talán nincsenek itt közöttünk, megnyerjünk. Urunk, kérünk arra, hogy jól és bölcsen tudjunk állni gyászolóink mellett. Kérünk azért, hogy add az evangélium reménységét nekik, hogy hitük el ne fogjon, sőt növekedjen a nehezekben. Könyörülj rajtunk, Urunk, egész gyülekezetünkön, egyházunkon és a mi népünkön is. Amen. Jöjjetek fennállva, mondjuk el az Úrtól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen.